Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek Ura, hatalmas királyunk, köszönjük néked, hogy a mai napon is téged ünnepelhetünk, aki eljöttél erre a földre, aki meghaltál a keresztfán, és harmadnapra föltámadtál, és élsz. Köszönjük néked, hogy téged imádhatunk, és benned örvendezhetünk. Te lehetsz a mi vígasságunk, hiszen te örök vigasztalást szereztél nekünk. Földi nyomorúságainkba és szomorúságainkba is te vagy a vigasztalónk. De köszönjük néked, hogy te vagy, aki fölemelsz minket a kárhozat nyomorúságából, szomorúságából, boldogtalanságából, és általad üdvözülhetünk. És milyen lehet az örök élet, az Isten országába való bejutás, az ott lévő állampolgárság, az ott lévő boldog öröm. Köszönjük néked ezt az örök vigasztalást, amit neked köszönhetünk egyedül. Köszönjük, hogy te vagy, aki ma is megjelensz előttünk az ígében. Megdicsőíted magad a hirdetett ígében. Kérünk, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit. És kérünk téged, hogy te áld meg az úrvacsorát is. Hiszen a szent jegyek színe alatt is te jössz hozzánk, a dicsőséges mennyben lévő Urunk. Te hajolsz le hozzánk, és hitáltal befogadhatunk téged a szívünkbe, és megerősödhetünk az irántad való odaadásban és az egymás iránt való szeretetben is. Kérünk, áld meg az ige hirdetését és úrvacsorai közösségünket is. Köszönjük néked, hogy hatalmas munkát végzel ebben a világban. És köszönjük néked, hogy ahogy annak idején Keresztelő János te előtted járhatott és rád mutatott, mi most utánad járhatunk és ugyancsak rád mutathatunk. Köszönjük néked, hogy visszatekinthetünk és feltekinthetünk, sőt, mi most még előre is tekinthetünk, mert el fogsz jönni ítélni élőket és holtakat. Megjelensz dicsőségbe, mint megváltó Úr, mint a világ mindenség ítélő bírája, mint aki újjáteremted az egész valóságot. Köszönjük néked, hogy térdre hullhatunk előtted, és imádattal fordulhatunk most is hozzád. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk, áld meg, szenteld meg mai Isten tiszteletünket. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, és átadom a szót Lőrinc István lelkipásztor testvéremnek, aki az egész héten hirdette közöttünk Isten igéjét Keresztelő János története alapján, és most tartja meg a sorozat záró részét. Az Úr áldja meg szolgálatát.
Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, azokat, akikkel már egyhetes barátok és testvérek vagyunk, és azokat is, akiket most látjuk először egymást. Örülök, hogy itt állhatok, és most valóban az utolsó része következik az igehirdetési sorozatunknak, az útkészítő halála, mert ez is az életünkhöz tartozik, és Keresztelő János is meghalt, majd meg fogjuk látni, hogy és mit jelent ez. Az ígét a Márk evangéliumából olvasom, a Márk evangéliuma 6. részéből a 27. verset. Nem tudom, ezt nálunk állva szoktuk, de ha ülve, akkor ülve. Jó, maradjunk ülve, persze. Tehát akkor a Márk evangéliuma 6. részének a 27. verséből. Azonnal elküldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Drága testvéreim, végére érkeztünk ennek az áldott hétnek, ennek az igehirdetési sorozatnak, amikor is az asszonytól született emberek közül a legnagyobbnak, Keresztelő Jánosnak az életét vehettük számba, az ő életének különböző eseményeit. Kezdtük már onnan, hogy Isten őt megígérte már az Ószövetségben, kifejezetten Malakiás próféta által, Amikor is azt mondta Isten, hogy elküldi majd az ő követét, ő előtte, aki elkészíti az utat, de csodálatos proféciák szóltak róla már az Ézsaiás könyvében is arról, hogy mi lesz az ő munkája, hogy az egyenetlent egyenességgel tegye a halmokat, hát le kell roncsa a völgyeket, fel kell emelje. Láttuk ezt, hogy miből állott ez az ő munkája. Láttuk az ő csodálatos szolgálatát, amikor Isten nagyon megáldotta őt, amikor ezrek, tízezrek, vagy százezrek, nem tudjuk pontosan, hogy mennyien jöhettek, özönlöttek az emberek a Jordán partján, ott Judea pusztájában, hogy hallgassák őt, amikor hirdette nekik, hogy az Isten országa elközelített, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Aztán láttuk a másik nagy pillanatát az életének, amikor megkeresztelte Jézust, először vonakodott, először megtagadta Jézustól a keresztséget, de utána, amikor Jézus azt mondta, hogy tegyen így, mert így töltik be a törvényt, akkor ezt megtette, akkor is engedelmes volt. Beszélgettünk arról, hogy milyen fontos esemény a keresztség az életünkben. Én a most jelenlevő testvéreknek is ajánlom, és nekik is adom házi feladatul azt, hogy aki nem tudja a keresztelésének a dátumát, az minél hamarabb derítse ezt ki, kutassa ki ott, ahol megkeresztelték, és ezt a dátumot írja be a szívébe, jegyezze be a szívébe, mert egy óriási esemény történt az életében. Isten megelőző szeretetével befogadta őt az ő szövetségébe. Persze tisztáztuk ezt, hogy ez még nem az üdvösség, ami számunkra, hiszen hinni is kell. Jézus mondja, hogy aki megkeresztelkedik és hisz, nyilván, hogy hittel kell párosuljon, de az Isten első nagy lépés az életünk, első nagy eseménye, és ezt illik nekünk tudni, illik nekünk megjegyezni, és talán szépen meg is ünnepelni esztendőnként ezt a szép napot. Aztán láttuk keresztelő Jánost nagy mélységben, a kételkedésnek a mélységében, amikor börtönbe jutott, börtönbe került, amikor az életének az eseményei egészen másképpen alakultak, mint ahogy ő elképzelt, amikor nem felfele ment az ő útja Jézus mellett a kiteljesedés felé, a győzelem felé, hanem egy nyomorult sötét börtönben volt, és akkor rajta is erőt vett a kételkedés, hogy vajon Jézus-e az, aki várni kell, vagy talán nem ő a Mesiás, és láttuk az ő megbizonyosodását, hogy Jézus üzent neki, Jézus komolyan vette az ő kérését, nem utasította el, nem dorongolta le, hogy János, hát hogy lehetsz ilyen kicsinyhitű, hogy juthattál ide, te, aki úgy bizonyságot tettél rólam, mert Jézus, úgy, ahogyan a Zsoltár mondja, tudja, hogy mi por vagyunk. Tudja azt, amit meg van írva Ézsaiásnál, hogy a legkülönbek is elesnek, megbotlanak. Tudja azt, hogy mi nem visszük többre, mint arra, hogy mi kegyelemből élő, szegény, nyomorult bűnösök vagyunk, de akiket Isten a mélységből is felemel, mert ez a csodálatos az övéinek, az Isten gyermekeinek az életében, hogy ők is jutnak mélységbe, rajtuk is erőt vehet a hitetlenség, a kételkedés, de Isten az övéit nem hagyja ott, Isten az övéit kiemeli a hitetlenségből, a kételkedésből, a kétségbe esésből, és újra vissza veszi őket a hitnek csodálatos bizonyosságába és erősségébe. A tegnap este egy nagyon különös igével foglalkoztunk, hogy az erőszakosoké az Isten országa. Láttuk azt, hogy mit is jelent ez, ami számunkra, hogy ez, ami üdvösségünknek, ami kiválasztásunknak az emberi oldal. Az isteni oldal az, hogy Isten kiválasztott bennünket, már a világ alapjának felvettetése előtt, de hozzánk ez így érkezik, hogy jövel, gyere, igyekezz, keresd, erőszakoskodj az Isten országáért. Ha az Isten téged kiválasztott, akkor te is tégy meg mindent, tedd oda szívedet, az életedet, az akaratodat, mindenedet, és mint egy szent erőszakkal törj az Isten országába, és ilyen szent, hát hevülettel, hévvel végezzed a munkádat és a szolgálatodat. Hát nagyjából egészen röviden összefoglalva, csak azért, hogy azok a testvérek, akik nem lehettek itt, egy picit ízelítőt kapjanak az egész hétnek az üzenetéből. És most, testvéreim, következik a záró mozzanat Keresztelő Jánosnak a halála. Egy szép ének azt mondja, hogy mindennek egyszer vége szakad, és ez nagyon igaz. Egyszer az életnek, a mi életünknek is egyszer vége szakad, Keresztelő János életének is vége szakad egyszer. És testvéreim, emberileg, és ezt nagyon fogom hangsúlyozni a mai napon, hogy emberileg Keresztelő János egy nagyon szomorú véget ért. Egy tragikusan rövid élet után nagyon szomorú véget ért. Most itt van a börtönben, börtönben lenni nagyon nehéz dolog, akkor is nehéz dolog, hogyha valaki úgymond megérdemli az ő büntetését, ahogy a Lator mondta jobbkéz felüli, hogy mi joggal vagyunk itt, mi a bűneinknek a büntetését vesszük, de ártatlanul szenvedni az nagyon nehéz dolog. Nem voltunk ártatlanul mi börtönkben, mint atyáink, de azért gondolom, hogy mindnyájunknak voltak ilyen megtapasztalásai, például ártatlanul megrágalmaztak bennünket, belemásztak a becsületünkbe, valótlan dolgokat mondtak rólunk, olyasmit vádoltak, ami egyáltalán nem volt igaz, és tudjuk azt, hogy mit jelent, hogy mennyire megvisel ez bennünket, hogy mi nagyon jól tudjuk, hogy nem igaz, amit mondanak rólunk. Nagyon félreértettek bennünket, sokszor ilyen is van az életben. Én nagyon sokszor láttam, magam is megtapasztaltam, hogy az ember annyira jót akar, és a másik ember félre érti, pontosan az ellenkezőjét gondolja annak. És ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, amikor az ember félreértik, vagy adott esetben a szavainkat is félre magyarázzák. Nagyon nehéz dolog, drága testvéreim. És nagyon nehéz volt Keresztelő Jánosnak, mert ő az igazságért volt a börtönben. Azért volt a börtönben, mert megmerte mondani ennek a nőcsábász, szeszélyes Heródesnek, hogy nem szabad a te testvérednek a feleségével élned. Amit teszel, az bűn. És ezért, bár azt olvassuk, hogy szívesen hallgatta Keresztelő Jánost, valószínű még a börtönbe is felkereste és elbeszélgetett vele, de mégis az ő szeretőjének a nyomására valószínűleg börtönbe vetette. És az akkori börtön körülmények nagyon nehezek voltak, testvéreim. Amikor én a börtön szolgálatom folytán, már többször említettem, hogy én 21 éve börtön szolgálatot is végzek, 6 országban, körülbelül 50 börtönben jártam eddig, hát nem kevés embernek adatik ez meg, de amikor először eljutottam Hollandiába, egy börtönbe, hát akkor azt mondtam, hogy ez 5 csillagos szálloda, csak az a gond, hogy állandóan itt kell lenni, nem lehet ki is menni ebből a szállodából. Olyan körülmények között, luxus körülmények között vannak ott a rabok, 5-6 féle eledelből válogatnak minden nap, és hadd ne mondjam, hogy milyen jól megy ott dolguk. Ne, régen ez nem így volt. Tudjuk azt, hogy a múlt századokban még nálunk is általában a börtönök a kastélyoknak, a váraknak a pince helyiségében voltak, ahol rettenetes körülmények voltak, állandó penészes levegő, dohos levegő, nem olyan kedves állatkák szaladgáltak állandóan, és zavarták őket, és az eledel se volt éppen olyan, mint a holland börtönben, hanem hát legtöbbször száraz kenyéren és vízen tartották, és még abból is csak éppen annyit adtak a raboknak, hogy ne haljanak éhen. Igen, és hát lehet, hogy voltak kellemesebb napok is ennek a börtön időszaknak az idején. Pontosan azt se tudjuk, hogy mennyi ideig, úgy gondoljuk, az írás magyarázók úgy gondolják, hogy néhány hónapot tölthetett el Keresztelő János, mert több nem lehetett az ő börtön ideje, de biztos, hogy a legtöbb idő alatt szörnyű helyzetben volt, szörnyű körülmények között volt. Azt is tudjuk, hogy abban az időben ütötték és verték is a rabokat. Olyan martalóc börtönőrök voltak, akik hát nem éppen a gyöngétségükről voltak elhíresülve, hanem nagyon sokszor neki mentek a raboknak, és minden felesleges energiájukat és dühüket rajtuk vezették le. Tehát nagyon nehéz helyzetben voltak ezek. Szabadulásra nem volt esélye, csak akkor lett volna szabadulásra esélye, hogyha úgymond megalázkodik, és hivatja Heródest, és mondja, hogy hát bocsánat, hogy ezt mondtam, neked visszavonom a szavamat, nincsen, mintha vedd úgy, mintha semmit sem mondtam volna, de azt tudjuk, hogy Keresztelő János erre nem volt hajlandó, ő ha bűnt egyszer bűnnek nevezte, akkor ezen ő nem változtatott, és ő Isten törvényét még a király kedvéért se enyhítette, hogy úgy mondjam, Isten szentsége az számára a legfontosabb volt. És tehát, testvéreim, ilyen volt az ő börtön élete. Csak azért mondom el, hogy el tudjuk egy picit ezt képzelni, még elképzelni se tudjuk, hogyha nem voltunk hasonló helyen és körülményben. Isten őrizzen is meg bennünket, hogy valaha az életbe ilyen helyzetbe jussunk. De Keresztelő János ilyen helyzetben volt. És akkor azt is képzeljük el, hogy egyszer csak hallja, egy este volt már, talán késő este lehetett, hallotta, hogy fenn megy a buli, ahogy manapság mondani szoktuk, nagy a lárma, hallotta a táncnak is a dobogását, és hát gondolta, hogy ő már lassan nyugovóra tér, ha amennyire tudott a zenétől és a tánctól aludni, hogy picit megpihenjen a következő napra, de ekkor egyszer csak hirtelen nyílik a cellának az ajtaja, és megjelenik ott valaki, és ahogy megjelent már, Keresztelő János tudta, hogy itt nagy baj van, hiszen ennek az embernek a kezében egy nagy pallos volt, egy nagy kard volt, és egy tál volt a másik kezében. Nem tudjuk, hogy egyáltalán adott-e neki még valamennyi időt, legalább 5-10 percet arra, hogy felkészüljön a halálra. Inkább az a valószínű, hogy nyersen egy-két mondatban bejelentette, hogy a királynak most ez a parancsa, hogy én meg kell öljelek téged, a fejedet kell vegyem. És valószínű, hogy néhány percen belül, pillanaton belül meg is történt ez a szörnyű jelenet, amit szintén még elképzelni is, nehéz, és még elképzelni is, szörnyűséges, és keresztelő Jánosnak a feje már ott volt a tálban, vitte fel, és jött a nagy attrakció, hogy bemutatták a szórakozó tömegnek bizonyára öröm újongással, üdv rivalgással fogadták ezt a véres attrakciót. Mert testvéreim, a világ az mindig csak szórakozni akar. Nagyon sok ember csak szórakozni akar. Ha kell, véresen is szórakozni akar. Szörnyű módon akar sokszor ez a világ szórakozni, és a hitetlen emberek szórakozni. Van egy könyvünk a gladiátorokról, többször elolvastam, engem annyira meghat ezeknek az embereknek az élete, ezeknek az embereknek a története, hogy szerencsétlenek, hogy mit kellett végig csináljanak azért, hogy a császárok és a patriciusok és a római állampolgárok szórakozzanak, hogy hogyan haltak ott meg az arénákban. Szörnyű ez, hogy az ember a másik embernek az élete árán is szórakozni akar. Persze, hála Istennek, most már ilyen véres szórakozás nincsen azért. Egyre durvább szórakozások vannak ebben a világban, amik azért nagyon sok embernek az életébe kerülnek. Isten őrizzen bennünket ezektől, testvéreim. Isten őrizzen bennünket attól, hogy szent dolgokon szórakozzunk, hogy olyan dolgokkal szórakozzunk, ami bántja Isten dicsőségét, Istennek a szentségét. Ilyen helyekről meneküljünk el, ilyen helyeken próbáljuk azt is elmondani, hogy mi ezen nem tudunk szórakozni. Vannak olyan helyzetek, testvéreim, Jézus mond ilyesmit, hogy a világ örül, ti pedig szomorkodni fogtok. Nem mindenütt, vagy nem mindig örülhet Isten gyermeke, sőt, a legtöbbször nem örülhet Isten gyermeke, ahol a hitetlenek örülnek. Nagyon sokszor a hívő ember éppen a prófétai szomorúságával tesz bizonyságot. Arról, hogy ő most nem tud ezen nevetni. Ő neki most sírnia kell. Ő neki most azért, mert ő Isten gyermeke, sírnia kell. És éppen nagyon sokszor ez a prófétai szomorúság lehet egy bizonyságtétel. Kérdezhet rá valaki, hogy te miért nem nevetsz most, te miért nem szórakozol most. És el lehet mondani azért, mert az én Uram is szomorú most azért, amit ti itt csináltok, vagy amit ti mondotok, és én az én Urammal együtt most szomorkodom, prófétai szomorúsággal szomorkodom. Testvéreim, így ér véget keresztelő Jánosnak az élete, az útkészítőnek az élete. Emberileg, még egyszer mondom, és ezt hangsúlyozom, egy tragikus, rövid élet. Gondoljunk csak bele, az se könnyű dolog, hogyha valaki öreg szülőknek, nagyon idős szülőknek a gyermekeként születik. Az én szüleim is, hát ahhoz képest idősek voltak, ugye Kalotaszegen nőttem fel, a többi szülők 15-20 évvel, mert elmondtam ugye, hogy édesanyám még 7 évig vártak a határon, keresztül egymásra, 36 évesek voltak, és hát még az se volt könnyű, hogy az én szüleim már 40-50 között voltak, amikor én iskolába kerültem, mikor a többinek a szülei még alig voltak 30 évesek, de akinek nagyon idős szülei voltak, mondjuk 50 évesek voltak a szülei, azok tudják, hogy mit jelent, hogy az édesapát nagyapának nézik, és megkérdezik, hogy na, sétál az unokával, ugye, Szilágyi Sanyóval történt egyszer, ugye korán megőszült, ugye megállt a 6 gyermekével, kérdezte valaki, hogy mind a maga unokája, és akkor mondta, hogy nem, mind a hat az én gyermekem, ugye. És ezek kellemetlen dolgok, kellemetlen pillanatok. Aztán, hát furcsa gyermekkora is volt, ugye. A gyermekkort az jellemző, hogy játszópajtások vannak, gyermekhad van, gyermeksereg van, mennek focizni, mennek úszni, mennek szórakozni. Hát Keresztelő Jánosnak ebből nem nagyon adatot. Azt lehet feltételezni, nyilván mivel, hogy idős szülei voltak, valószínű, hogy árván maradhatott. Már 10-15 éves korában meghalhattak a szülei, és hol nevelkedett? Nem egy kellemes helyen, hanem a vadonban nevelkedett. Az állatok voltak a társasága, a vadállatoknak a társaságában nőtt fel, és hát ez se valami kellemes társaság, az oroszlánok, meg ilyen kedves állatok között lenni és élni, aztán nem beszélve az eledeléről, hát ha ma ez lenne a menün, a vendéglőben, akkor nagyon hamar kiszaladnánk, sáska, erdei méz, nem ingyenc falatok, neki ilyen se jutott, nagyon mostoha körülmények között, egyszerű körülmények között élt. Aztán egyszer csak, hát hogy így mondjam, megint emberileg felfutott a karrierje, mert úgy, ahogyan mondtam már az elején, nagyon sokan kijöttek, sok embernek, sok ezer vagy tízezernyi embernek hirdette Isten ígéjét. Ott volt ez a nagy pillanat, ez a csodálatos pillanat, amikor megkeresztelhette a Mesiást, megkeresztelte az Úr Jézus Krisztus, de ez körülbelül olyan 1-1.5 évig tarthatott. És utána pedig jön az, ami jött, ugye, letartóztatás, börtön és a kivégzés. Keresztelő János körülbelül 30, maximum 31 éves lehetett, amikor meghalt. Hát, testvéreim, ha ma lenne benne az újságban, az apró hirdetésben, akkor rövid élet után, tragikus körülmények között meghalt. Ez állna körülbelül ma Keresztelő Jánosnak a gyász jelentésében. Rövid élet után, tragikus körülmények között meghalt. Per nélkül, hogy úgy mondjam, még annyi se adott neki, adatott neki, hogy egy védő ügyvédje legyen. Ma többszörös gyilkosnak is megadatik ez, hogy védő ügyvédje legyen, hogy legalább egy per legyen, még a koncepciós per is, még ez se adatott meg neki, hanem minden per nélkül egyetlen döntés alapján igazságtalanul és ártatlanul kivégezték. Egy rövid élet, egy, hát így is mondhatná valaki, hogy egy szerencsétlenül végződő élet. Vagy mégsem az, testvéreim? Mert van egy másik oldal is, ahonnan lehet nézni Keresztelő Jánosnak az életét. És ez nem az emberi oldal, hanem ez az Isten felől nézve, a hit szemével nézve. És így már egy egészen más élete volt Keresztelő Jánosnak. Így már azt látjuk, hogy ő ott volt kezdettől fogva az Isten tervében. Isten megjövendőlte a próféták által az ő jövetelét. Ő megismerte nagyon fiatalon a küldetését, hogy úgy mondja, már az édesapja pici korában elmondta a bölcsője felett, hogy te a magasságos Istennek a prófétája leszel, te megkészíted az Úr Jézus Krisztusnak az útját. Aztán jöttek a hatalmas pillanatok, jött az a pillanat, amikor rámutatott Jézus Krisztusra, íme az Isten báránya, jött az ige hirdetésnek az ideje, amelyik 1-1.5 esztendeig tartott, de egy csodálatos idő volt, kár, hogy nincsenek meg Keresztelő Jánosnak a prédikációi, csak néhány mondatot, szinte egy mondatot tudunk, de Gondoljunk csak bel azért, másfél év alatt hány áldott ige hirdetést mondhatott ott el, nap mint nap a Jordánnak a partján, mennyi áldott tanítást mondhatott el, hány embert keresztelhetett meg, akik soha nem felejtették el azután azt a pillanatot, akik utána Jézus Krisztusnak a követői lettek, akik azután a Jézus tanítványi seregéhez csatlakoztak. Ő lehetett a vőlegénynek a barátja. Ő lehetett az, aki azt mondta, hogy az én örömöm betelt. Nekem egy beteljesedett életem van, mert megadatott nekem az, hogy ismerhettem a megváltót. Rámutathattam, szolgálhattam, és elvégezhettem az én szolgálatomat. Igen, drága testvéreim, keresztelő János is nyilván egy ember volt. Ugyanolyan ember volt, amilyenek vagyunk mi is. Még akkor is, hogyha ezek a dolgok, amiket elmondtam, persze egészen mások, voltak egy más világban, élt más volt a gyermekkora, más voltak a körülményei. De, ahogy mondani szoktuk, az ő életének is megvoltak a magasságai, nagyon szép pillanatai, csodálatos pillanatai, és megvoltak az ő életének is a mélységei, amikor már-már kétségbe esett, amikor ő is küszködött, ugye, mint az az édesapa, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Voltak ragyogó pillanatok az életében, ott a Jordán partján, amikor sok ezer vagy sok tízezer embernek hirdette Isten igéjét, és voltak nagyon sötét pillanatok, amikor ott Heródes várának a pince börtönében, sötétben, patkányok társaságában éhesen és összeverve kellett töltse a napjait. De testvéreim, a legfontosabb az, hogy keresztelő János végső soron Krisztus szolgálatában, Krisztus országának az építésében élte le az életét. Átélhette azt, hogy az Isten megragadta őt, hogy ő megismerhette az Úr Jézus Krisztust, megláthatta benne az ő megváltóját, megláthatta az Isten bárányát, aki az ő bűneit is kételkedésével együtt elhordozta, aki őt is a bűnből, a nyomorúságból felemelte, és megérhette azt, hogy szent élettel megdicsőíthette az ő urát, az ő Istenét. Hálás volt, hogy bár rövid élet adatott neki, sok minden nem adatott meg neki az életben. Nem volt családja, nem volt felesége, nem lettek gyermekei, nem sok, nagyon sok minden nem adatott meg neki, de a legfontosabb dolog a Krisztus ismerete, az Isten szolgálata, a szent élet, a róla bizonyság tevő élet megadatott az ő számára, hogy Isten felhasználta őt, és beépítette az ő világot átfogó, átható, csodálatos történetébe, hogy úgy mondjam, egy nagyon döntő pillanatban, döntő szakaszban, az ügy történetnek egy nagyon döntő pillanatában Isten az ő kicsiny, rövid, de hűséges, engedelmes életét beépíthette az ő tervébe és az ő országába. Testvéreim, hát nem ez a mi életünk is. Hát nem pontosan ez a mi életünk is. Hát mi is ígéret alatt megszülettünk, hiszen Isten reánk nézve is ígéretet adott. Ha mi nem is játszunk olyan értelemben, olyan üdvtörténeti szerepet, de mi is benne vagyunk az Isten tervében, ahogy egy kedves barátom mindig szokta mondogatni, minden ember az Istennek egy külön gondolata. Ez nagyon tetszik nekem, hogy minden ember az Istennek egy külön gondolata. Megszülettünk, ígéret alatt születtünk meg, megkereszteltettünk, mi is ígéret alatt kereszteltettünk meg. És utána jöhet a legfontosabb az, hogy megismerjük az Úr Jézus Krisztust. Ránk talál az ő kegyelme, ahogy a szép ének mondja, hogy ó, érthetetlen kegyelem, mely én utánam jár. Megragad bennünket, megismerjük a Krisztust, és attól kezdve szolgálhatjuk Istent. Attól kezdve érezhetjük, hogy az életünknek egy mennyei perspektívája van, hogy úgy mondjam, hogy nem csak annyi van, hogy itt élünk, teszünk, veszünk, és hát kenyeret keresünk, családot alapítunk, utódokat hagyunk magunk után, hanem az életünk egy sokkal magasabb szintre emeltetik. Nem csak egy emberi oldala van az életünknek, egy emberi küldetése van az emberi élet, az életünknek, hanem van egy isteni küldetése, egy isteni magasságba emeltetik az életünk. Persze emberileg nekünk sokkal több adatik meg, hiszen itt vannak olyan testvérek, akik már több mint kétszer annyit élhettek, mint keresztelő János, hiszen sokan vannak 60 éven felüliek, ugye, és nagyon sokunknak itt megadatott a család ajándéka, hogy van társunk, hogy vannak gyermekeink, nagyon sokaknak már unokái is vannak, ugye én is átéltem a héten itt az unoka érkezésének az izgalmát és az örömét, milyen szép dolgok ezek az életben. Van, akinek még dédunokája is, ja is van már, megláthatta a negyedik nemzedéket is maga mögött. Milyen szép dolgok ezek, testvéreim. És ezért is adjunk hálát, hogy nekünk, hát hogy úgy mondjam így, emberi szempontból még sokkal több minden megadatott, mint keresztelő Jánosnak. De ezek, testvéreim, csak emberi dolgok. Ezek emberi szemmel nézve, hát hogy úgy mondjam, persze, hogy fontosak, de az Isten szemében nézve, az üdvösség szemével nézve, ezek a fontos dolgok, amik keresztelő Jánosnak az életében megadattak. Hogy ő ígéret alatt megszülethetett, hogy ő megismerte az Úr Jézus Krisztust, bizonyságot tehetett róla, engedelmes életben Isten áldott eszközként felhasználhatta az ő életét. Életével és halálával is, mert akármilyen tragikus ez a halál emberileg, de az, hogy valaki ilyen bátor bizonyság tevőként rettenthetetlenül távozik ebből a világból, ez is az Istent dicsőíti, ahogy az összes vértanúnak és mártírnak a halála, akik az életüket készek voltak odaadni Jézus Krisztusért, őt dicsőíti. Testvéreim, ez a fontos az életünkben, és én most zárszóként mit mondhatnék egyebet, mit kívánhatnék nektek többet, nagyobbat, szebbet, hogy ezek a dolgok a mi életünkben is ott legyenek, hogy mi is Jézus Krisztust, mint az Isten bárányát megismerjük, átéljük a mi bűneinknek a bocsánatát, átéljük azt, hogy üdvbizonyosságunk van, és emberileg akármilyen is az életünk, lehet, hogy van, aki már emberileg is tragikusnak érzi az életét, mert egyedül maradt talán özvegy már, ezerféle betegsége, nyomorúsága van, vagy más miatt mi is sokszor nehéznek érezhetjük az életünket. De nem ez a fontos, hanem ez a fontos, hogy ezek az áldott dolgok, az, hogy az Isten beépítsen bennünket az ő tervébe, hogy mi is az Isten országának építői lehessünk, ez adasson meg nekünk. És testvéreim, az örökké valóságnak a perspektívájából már olyan mindegy az, hogy 30 évet éltünk, vagy 60-at, vagy 90-et éltünk, vagy hogy mi volt. Sokszor, ugye én rengeteget temetek, körülbelül 1500 ember temettem el már életemben, rengeteget járom a temetőket, sajnos ez nehéz dolog is sokszor, de úgy megyünk ott a temetőben, és hát mondják, hogy ez, meg az, meg ez volt, meg az volt. És én azt mondom, hogy amikor már ott a vonalka lesz a sírunkon a két évszám között, akkor már olyan mindegy lesz, hogy mi volt, hogy ez volt, vagy ez adatott meg, vagy nem adatott meg. Egy dolog lesz már a fontos, hogy üdvözült-e az az ember, bejutott-e az Isten országába. És hogyha bejutott, akkor olyan mindegy már, hogy a vonalka mit jelent, hogy a két évszám között mennyi esztendő volt, és mennyi nem volt, mi adatott meg, és mi vétetett el belőle. Mert ez lesz a fontos. Keresztelő János megérkezett, Jézus beszél arról, hogy az Isten országában Keresztelő János ott van. Ő már ott van a túlsó parton, és ott vannak a többiek is a túlsó parton, akik ugyancsak Jézust, mint Isten bárányát meglátták, elfogadták, életükbe zárták, akiket az Isten erre kiválasztott, akik megérezték ezt, akik maguk is teljes odaadással harcolták meg a hitnek a nemes harcát. Majd fogok szavalni egy verset Isten tisztelet után, hogy mi keresztjének soha nem látjuk egymást utoljára. Hát meg fogjuk látni reménység szerint Keresztelő Jánost is majd az Isten országában. Érdekes lesz ez bizonyára, bár ő is csak egy lesz a többiek közül. Szegény édesanyám, ő mindent úgy szeretett tudni, és ha valamit nem tudott, akkor azt mondta, hogy én, ha megérkezek a mennybe, azonnal oda megyek Calvinhoz, és megkérdezem. Édesapám azt mondta, te buta az, hogy ott már Calvin is csak annyit fog tudni, mint te, vagy te is pontosan annyit fogsz tudni már, mint Calvin. Nem kell megkérdezed a mennybe Calvin, mert ott már te is szírről szírre látsz, és mindent fogsz tudni, de azért biztos, hogy Keresztelő Jánost meglátni nagy élmény lesz. Persze a legnagyobb az, hogy Jézust meglátjuk, Istent meglátjuk szíről színre, de biztos, hogy abban is öröm lesz, hogy Isten országának ezeket a nagy áldott eszközeit is ott megláthatjuk, és az ő társaságukban lehetünk, ugye, és már itt az ő társaságában vagyunk, ugye, itt sokan ismerték Viski Feri bácsit, ha egy lelkész panaszkodott, hogy kevesen vannak a templomban, akkor ő mindig azt mondta, hogy kevesen, hát ott van az Úr Jézus Krisztus, ott vannak az angyalok, ott vannak a mennyei seregek, ott van Pál apostol, hogy kevesen, micsoda társaságban vagy, micsoda ige hallgatóid vannak, mondta az ilyen elkeseredett lelki pásztoroknak. Testvéreim, mi a legjobb társaságban vagyunk. A keresztjének serege is, gyarló sereg, ugye, nem vagyunk tökéletesek, de én azt szoktam mondani sokszor az embereknek, hogy ennél jobb csapat, mint Isten gyermekeinek, már a földön sincsen áldottabb sereg, áldottabb csapat, mint azok, akik az Úrban bíznak, hisznek, mint Istennek Krisztusban megváltott gyermekei, és ott majd oda át, odafenn a tökéletes, megváltott seregben lehetünk. Az Úr így áldjon meg benneteket, drága testvéreim. És ha egy picit valamit jelenthettem én is, és ezek a szolgálatok, amiket elvégeztem, ha úgy, ahogy én szoktam mondani, egy pici téglát én is letehettem, vagy egy fél téglát én is letehettem az Isten országába, akkor ezért is övé legyen minden dicsőség. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük, Istenünk, édesatyánk, hogy végére érkezhettünk ennek a szép útnak, amire hétfő este indultunk el. Köszönjük, hogy estéről estére ennek a nagy embernek, hadd mondjuk így, a te nagy emberednek, a te nagy prófétádnak, szolgádnak, keresztelő Jánosnak az életével foglalkozhattunk, kezdve attól kezdve, hogy őt megígérted a próféták által, kezdve az ő csodálatos születésével, az ő munkálkodásával, szolgálatával, az ő életének jellemző nagy pillanataival, amikor magasságokban járt, amikor nagy-nagy áldásokban volt részede, akkor is, úgy, ahogy a mai napon is, láttuk őt a mélységben, láttuk őt elcsüggetten, láttuk őt kételkedve, láttuk őt kétségbe esve, mert mindez hozzátartozik a te gyermekeidnek az életéhez is, mert így járjuk az életünknek az útját mélységekben és magasságokban egyaránt. De köszönjük, hogy ezen az úton te vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy te voltál keresztelő Jánossal is. Te áldottad meg őt, te tartottad őt erős kézzel, nem csak amikor olyan sok áldás volt, és tömegek tértek meg az ige hirdetésére, amikor nagy lelki ébredésben volt része, hanem akkor is, amikor ott a várbörtönben a hóhér rá nyitott, és a halállal kellett szembenéznie. Köszönjük, hogy úgy mehetett el, hogy ő rámutatott az Úr Jézusra, hogy használható eszköz lett a te országodnak az építésében. Urunk, köszönjük a mi életünket is, amely sok mindenben különbözhet az ő életétől, sok szempontból emberileg, gazdagabb, szebb, könnyebb lehet az életünk. De köszönjük, hogy láttuk, hogy a fontos a mennyei oldal, Isten szemével nézve az, hogy mi is megszülettünk ígéret alatt, megkereszteltettünk, Jézus vérének a pecsétje már csecsemőkorunkban oda került a homlokunkra. Köszönjük, hogy egyszer felragyoghatott, vagy talán ezután fog felragyogni, hogy te vagy Úr Jézus Krisztus, az Isten báránya, aki a kereszten odaadtad magadat mi érettünk, ami üdvösségünkért, bűneink bocsánatáért. Köszönjük azt a munkát, azt a pászmát, amit nekünk adtál, amiben mi lehetünk, amit mi végezhetünk. Köszönjük, Urunk, az emberi dolgokat is, amelyeket felsoroltunk, amikkel megajándékoztál, család, elégtételek, hogy következő nemzedékeket is megláthatunk, hogyha hosszú vagy hosszabb élettel ajándékozol meg bennünket, mint keresztelő János. Köszönjük ezeket a kedves emberi dolgokat is, agyat, hogy ezért is tudjunk hálát adni, mert minden a te ajándékod. Urunk, kérünk, hogy maradj velünk, köszönjük ezt a hetet, de a hegyen nem maradhatunk, úgy, ahogy a költő mondja, nekünk a völgybe is le kell menni, és ott más az alakunk, de elég nekünk, hogy láttuk egymást vele a hegyen. Köszönjük ennek a hétnek a hegyen való lételét, és köszönjük, hogy azzal, amit hallottunk, le tudunk szállni a völgybe is, ki tudunk menni az életbe, a hétköznapokba. Kérünk, Urunk, hogy áld meg minket, áld meg ezt a gyülekezetet, az itt küzdő népedet, áld meg ennek a gyülekezetnek, lelkipásztorát, családjával egyetemben, gondnokát, presbitériumát, kicsinyeket és nagyokat, időseket és fiatalokat, erőseket és gyengéket, roskadozókat, csüggedezőket, botra támaszkodókat. Urunk, könyörülj, növeljed itt a te népedet, a te anyaszent egy házadat. Légy ott velünk is, a kisebbségi sorsnak sokszor nem könnyű, küzdelmében, harcában. Köszönjük, hogy ott is van neked, néped, ott is vannak gyermekeid, ott is szolgálhatunk neked is. Egy nép lehetünk, és egy cél fele haladhatunk a te országod felé. És adjad, hogy egyszer meg is érkezzünk, Urunk. Köszönünk neked mindent, mindenért. Legyen áldott a te neved, és a te háromszor szent nevedre így térjen hála, magasztalás, dicséret és tisztesség, most és örökkön örökké. Amen. Most csendben vigyük a csendes imádságainkat az Úr elé, és ami az ő akarata szerint van, és ami az ő dicsőségét szolgálja, azt kérjük, hogy adja meg mi nekünk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvéreim, köszönjük az Úrnak az egész hét üzenetét, amit tolmácsolt közöttünk Lőrinc István, nagy tiszteletű úr, Marosvásárhely alsóvárosi gyülekezetnek a lelkipásztora. Kívánjuk Isten áldását az életére, családjára, gyülekezetére, további munkájára, szolgálatára is, hogy használja az Úr az ő országának az építésében. Köszönjük, hogy eljött közénk. Ahogy látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, és akik elkészítették szívüket, lelküket, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a jövő héten bibliaiskolát tartunk, kedden Márk evangéliumával foglalkozunk, akik szeretnének jönni, azokat még talán nem voltak, de szeretnének jönni, azokat is szívesen látjuk, be lehet kapcsolódni ebbe a tanfolyamba, akik már jártak, azokat is újólag szívesen látjuk, örömmel hívogatjuk. Tehát kedden este 6 órakor megtartjuk a bibliaiskolánkat, pénteken pedig imaórát tartunk. Az egyéb ifjúsági alkalmak, énekkar a szokott időben megtartásra kerül. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Foglaljunk helyet, testvéreim, és már megszoktuk estéről estére, hogy egy-egy verset hallgatunk meg a tiszteletes úrtól, ígérte is. Most is hallgassunk meg még 2 verset tőle, és aztán az záró énekünk éneklésével és a himnusszal zárjuk majd együttlétünket.
Mielőtt a verseket elmondanám, szeretném nagyon megköszönni azt, hogy itt lehettem. Megmondom őszintén, eléggé izgultam, hiszen tudtam, hogy milyen gyülekezetbe jövök. Itt nagyon magasra van téve a mérce. Ezt Zoltán nem kell hallja, de én tudom azt, hogy a Kárpát-medence egyik legképzettebb és legtudósabb és legáldottabb ige hirdetője, és hát ezért én az én szerény tehetségem szerint, ahogy mondta Türei Pista bácsi, igyekeztem és iparkodtam, és hiszem, hogy valamit jelenthettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy olyan nagy szeretettel fogadtatok, mint hogyha mindig is itt lettem volna, nagyon sokakkal beszélgethettem Isten tiszteletek előtt, 2 családban. Hát együtt lehettünk, köszönöm a finom eledeleket is, mert az is az Isten ajándéka, és egyáltalán mindent köszönök. Örülök, hogy valamiképpen a könyveim által itt maradok, amikor kezetekbe veszitek, akkor imádkozzatok. Értem, értünk, most hazamegyek, egy elég nehéz helyzet vár a gyülekezetben, nem akarom ezt most részletezni, különösképpen gondoljatok kedd szerda este rám imáitokban, hogy az Úr legyen ott és adjon megoldást mindenben. Adja Isten, hogyha még megadatik, még találkozunk ebben a földi életben, ha pedig nem, ahogy a szép halleluja-ének mondja, majd ott az égi homba fenn. Külön köszönöm nektek, Zoltán, a sok szeretetet, és mindent, a meghívást és Isten áldását kívánom az életetekre. Két verset fogok elmondani, az egyik egy búcsú vers. Hát ez a vers, most Tibor meg fogja mondani majd az interneten, most már ezt nem ismerem mondani. Azt tudom, hogy Turmezei Erzsébet fordította, de úgy tudom, hogy nem ő írta, hanem ismeretlen szerzőtől, de Tibi majd ki fogja ezt bogozni, és ha tévedtem, akkor bocsánatot kérek, mert egyszer már eltévedtem ebbe. Ez a vers az, hogy sohasem látjuk egymást utoljára. Annyi remény, vigasztalás, áldás van e hitben, ha nehéz a vállás. Balzsamír a búcsú fájdalmára, hogy mi keresztjének soha nem látjuk egymást utoljára. Megszorítunk még egy kedves kezet, együtt járni messzi ösvényeket jó volna még. Aztán elválnak már a földi utak, de mi keresztjének soha nem látjuk egymást utoljára. Lezárul egy forrón szeretett élet, kinek mi itt hálát és hűséget oly szívesen hintenénk még útjára. Vigasztaljon, hogy mi keresztjének soha nem látjuk egymást utoljára. Kicsordul a könny, sebb sajog a szíven, üressé válik körülöttünk minden. Mégis legyen akármilyen kopár a föld, biztasson, hogy mi keresztjének soha nem látjuk egymást utoljára. Élet vagy halál válasszon el minket, ha Krisztus köti össze szíveinket, ő nála szent, nagy, boldog örömben vár a találkozás. Mi keresztjének soha nem látjuk egymást utoljára. A második vers az egy abszolút világi vers, de ez a legkedvesebb versem. Nincs lelki üzenete, én csak annyit fűzök hozzá, hogy szeressük úgy az Úr Jézust, ahogy ez a költő, ezt a madarat, és azt a pusztát, ahol ő élt, szerette. Ez a vers Petőfi Sándornak a Gólya című verse. Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt leginkább kedveli. Ezt ékes szólása, amaszt pedig színes tolla kedvelteti. Kit én választottam a dalmesterséghez, nem ért az a madár, s egyszerűen magam, félig feketében, félig fehérben jár. Nekem valamennyi közt legkedvesebb madaram a gólya, édes szülőföldem a drága szép alföld hűséges lakója. Tán azért szeretem ennyire, mert vele együtt nevelkedtem. Mikor még bölcsőmben sírtam, ő már akkor kerepelt felettem. Vele együtt töltöttem a gyermekesztendőket, komoly fiúvalék, míg társim a hazatérő tehéncsordát estenként kergeték, én udvarunkon a nádkúp oldalánál húztam meg magamat, s némán szemléltem a szárnyokat próbáló kis gólyafiakat. És elgondolkodtam, jól tudom, az gyakran fordult meg fejembe, miért, hogy az ember nincs úgy, mint a madár, szárnyakkal teremtve. Csak a messzeséget járhatni meg lábbal, s nem a magasságot. Mit ér nekem, mit a messzeség, mikor én a magasba vágytam? Magasba vágytam én, úgy irigyeltem sorsáért a napot, a föld fejére ő tesz világosságból szőtt arany kalapot. De fájt, hogy estenként megszúrják, mert hiszen foly testéből a vér. Gondolám, hát így van, Hát, aki világít, ilyen jutalmat nyír. Kedvelt időszak az ősz a gyermekeknek, mint anyja jön elé, ki gyermeki számára kosarát gyümölcsel terheli. Én ellenségemül választám az őszt, szólék, ha gyümölcsöt hozott, tartsd meg ajándékot, ha kedvenc madarom a gólyát elcsalod. Szomorodott szívvel láttam gyülekezni, midőn távozának, s miként most eltűnő ifjúságom után úgy néztem utánuk. S milyen bús látvány volt a házak tetején a sok üres fészek, szellő lehelt rejám, sejt és halk szellője, ha jövőmbe nézek. Mikor télmúltával fehér hósubáját a föld levetette, s virággal zsinórzott sötét zöld olbányát ölté fel helyette, akkor az én lelkem is felöltözik új ünnepi ruhába, s gólya várni elballagtam egész a szomszéd határba. Később, hogy a szikra lángra lobbant, ifjú lett a gyermek, talpam alatt égett a föld, nekieszem, és paripán termek. Megeresztett kantárszárral vágtaték ki a puszták terére, még a szél is ugyan neki gyűrkőzett, hogy lovamat elérje. Szeretem a pusztát, ott érzem magamat igazán szabadnak, szemeim ott járnak, ahol nekik tetszik, nem korlátoztatnak. Nem állnak körültem mogorva sziklák, mint valami fenyegető rémek, a csörgő patakot hányva vetve, mintha láncot csörgetnének. És ne mondja senki, hogy a puszta nem szép, vannak szépségei, de azokat, mint szemérmes lány arcát, sűrű fátyol fedi, de jó ismerősei, barátai előtt leveti fátyolát, s rajta vesz merően a megbűvölt szem, mert tündér kisasszonyt lát. Szeretem a pusztát, bebebarangoltam tüzes paripámon, s mikor már ott jártam, ahol fizetésért sincs emberi lábnyom, lovamról leszálltam, gyepre heveredtem. Egy futó pillanat a tóra mellettem, s benne kit látok meg, gólya barátomat. Oda is elkísért, együtt ábrándoztunk a puszta legmélyén, ő a tófenekét, én a déli bábot hosszasan szemlélvén. Így töltöttem vele gyermekségemet, és ifjúságom javát. Ezért szeretem, bár se tolla nem ragyog, se szép hangot nem át. Még mostan is kedvelem, és úgy tekintem én a gólyamadarat, mint egyetlen valót, mely egy átálmodott szebb korból fönnmaradt. Megérkezésedet még mostan is minden esztendőben várom, s kívánok szerencsés utat, ha távozol, legrégibb barátom.